Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni enni. November 27-én az MVM Dómban 101 hang Depeche Mode tribute koncert. Egy magyar kezdeményezés, amely tisztelgés a Depeche Mode több évtizedre visszanyúló zenei lenyomata és öröksége előtt. Petke Balázs rendező és ötletgazdával és Réderauer Richard karmesterrel, a Nemzeti Férfi Kar vezetőjével Buza Sándor beszélget.
Minden rendben áll? Rendben
minden,
van?
Minden a legnagyobb rendben. Szerintem majd itt is elmondja az ő részét, mert ez az a mély víz, amikor úgy becsobbanunk a hullámokba az utolsó 3 hét, és így kb. Alig találkozunk, mert mindenki a saját részfeladatával foglalkozik. Nyilván ugye a próbán azért úgy összemegyünk, aztán megint mindenki szét. Ricsi is ugye el van foglalva a daloknak ugye a hangszerelése, én a háttérfilmekkel közben egyeztetünk, de olyan jó látni, hogy mindenki belevetette magát, és teljes gőzerővel dolgozik.
Hát a Ricsi itt léte azért is fontos, mert a legfontosabb kérdés számomra az, hogy színpadra állíthattatok volna egy Depeche Mode tribute koncertet. Annyian vannak ma már a világban, összeáll 3-4 fiú, énekli ezt, azt Magyarországon is rengeteg olyan tribute zenekar van, akik egyébként nagyon profi módon, nagyon jól hozzák azt a lágét, azt a stílust, és tudják megjeleníteni a zenekart. De itt azért most egy férfi kar, egy karmester, egy karvezető van az egyik biztos lába ennek a produkciónak. Ez hogy, majdnem azt mondom, hogy a túróba. Tehát hogyan jött az, amikor valaki a Depeche Mode-on gondolkodik, hogy színpadra állítja, és akkor így kinyitni ezt az egészet, ezt a nagy ajtót, amivel a stílusoknak egy olyan kavalkádját engedi be, ami egyébként nagyon különleges és fontos.
Nekem nagyon tetszik az utolsó mondat, ami most elhangzott, hogy a stílusok a kavalkádját lehet beengedni, de nagyon fontos, hogy nem kell feltétlenül beengedni a stílusok a kavalkádját, annak ellenére, hogy ilyen együttesek megjelennek mondjuk egy ilyen produkcióban. Kifejezetten szeretném kordában tartani ezt a dolgot, tehát nem akarom, hogy klasszikus zenei elemek, vagy arra csak arra jellemző, mondjuk így elemek, tényleg azt hiszem ez a legjobb szó rá, olyan futamok, olyan zenei közhelyek jelenjenek meg a Depeche Mode-ban, amik nagyon messze vannak tőle, hanem arra szeretném használni úgymond ezt a lehetőséget, hogy adott egy szimfonikus zenekar és egy nagy létszámú férfi kórus, hogy egy picit a Depeche Mode-ban meglévő, vagy benne sejthető zenei elemeket a könnyű zene, és azon belül pedig ennek a rendkívül speciális nyelvezetnek, a Depeche Mode-nak a nyelvezetén belül.
Igen, de ez a te feladatod, de én azt gondolom, hogy az első álomkor, amikor Balázs verejtékbe úszva fölébredt hajnali 2:30-kor, akkor te még nem volt képben, nem voltál képben. Neked volt, Balázs, egy elképzelésed. Hogyan jött az a pillanat, amikor egyébként így kinyílt ez az ajtó?
Hát, hogy próbáljam tényleg rövidre fogni ezt az utóbbi 8-10 évet, amikor először verejtékbe felkelve. Igen, eszembe jutott, az teljesen más produkció. Én csak egyszerű, ilyen tipikus, a jó szó jó értelmében tipikus és fanatikus Depeche Mode rajongóként, tehát táncművészeti pályám után koreografáltam, rendeztem. Én egyet tudtam, hogy amit a legjobban szeretnék, a Depeche Mode-dal legyen dolgom. De ilyen lehet David Lynch is, vele is. Nagyon-nagyon az ő életmű. De most, hogy nem eltérve a témától, egész másnak indult, felvettük a kapcsolatot a szerzőjog, hogy lehetne egy ilyen modern balett, ami egy ilyen a vizuális
látványtal. Tehát akkor még a tánc igen, bugyrában gondolkodtál.
Igen. Abba úgy el tudtam képzelni, ezek a fantasztikus zenék, modern balett táncosok, és megjelentik azt a vizuális világot, ami egyébként rendkívül gazdag és izgalmas a Depeche Mode-nál. Mentek a küzdelmek, a telefonok, a belső policy náluk ezt úgy nem engedi, tehát hogy nem is vizsgálják meg ezeket az ügyeket. Teltek múltak az évek, viszont a rendezvényeinken belül van két cégtársam, nekünk van egy rendezvényszervező cégünk 15 éve, produkciókat vittünk színpadra. Hála ég, azt csináltam, amit szeretek, mindig kitalálni valami teljesen egyedit, fantasztikus dolgokat, amik megérintik a vendégeknek úgy a lelkét, hazaviszik. És az ilyen munkafolyamatok során ismertem meg a Ricsit, hála jó Istennek, mert ott már elkezdtünk kísérletezni, tehát a modern balett mellett, az, hogy a zenei világ, zenefanatikus vagyok, tehát adta magát, hogy a Ricsi is kísérletező, ugyanolyan kíváncsian falja a kulturális tartalmakat a világból, mint én, mind a zene, mind a filmek, mind a irodalom, stb. Tehát volt egy közös rezgés, és meséltem róla, és ő is imádja a Depeche Mode-ot, és ahogy dolgoztunk, már egy-egy rendezvénybe belecsempésztünk férfi karral, hogy egy Depeche Mode-dal megy, a férfi kar új szint víz bele, új dolgokat emel ki. Én aztán szimfonikus kórussal is volt rendezvényünk, amit a Ricsi vezényelt, és kultikus rockdalok, popkulturális slágereket.
Tehát voltak ebben egy összművészeti fesztiválból lett ez.
Közös munkák, közös élmények, ő mindig tudta, hogy nekem a mindenem és a veszőparipám az a Depeche Mode, és egyszer nyílgyenes vezetett, és minden van valamiért, milyen jó, hogy eltelt 8-10 év, és hogy akkor az nem tudott megvalósulni, és most eljutottunk ide, ahol most.
Bocsánat, csak eszembe jutott egy kérdés. Mások a jogi vonzatai annak, hogyha mondjuk egy az egyben egy CD-ről lejátszatok egy rendezvényen egy Depeche Mode-dal, vagy amikor már hozzányúltok, és megvan annak az egésznek az átbukolása és az újra gondolása.
Igen, igen. Bár ez a tribute, tehát special tribute, de mégiscsak tribute jelleg, tribute besorolás, és ennek megfelelően van annak a jogi formája, hogy adjuk le a dalokat, minden részletével, minden részletét hozzácsatolva, és ebben segít mindvégig a szerző jogászunk, aki már annó 8 éve is erről beszélgettünk, és ez egy jól láthatóbb és hagyományosabb út, amit mi most előadunk, és ennek megvan a szerzőjogi útja, amit ő végigvisz.
És egy magyar férfi kar, akik mondjuk Liszt és Erkel kórus művészetén szocializálódtak, ők mit szóltak ahhoz, amikor eléjük álltál, és azt mondtad, hogy fiúk, Depeche Mode.
Van egy adott létszám, és ez mindig úgy néz ki, hogy vannak, akik nyitottabbak, vannak, akik nyilván konzervatívabban kezelik ezt a dolgot. Természetesen ez vegyes nálunk is, tehát van, aki ezt örömmel csinálja, és van, aki megcsinálja professzionálisan, mert most jár.
Az a feladata.
A projekt megy, meg ez a feladata, így van. Ez természetesen mindig is egy ilyen vegyes történet, és mindig megosztó. Bármilyen könnyű zenei produkció, nem a Depeche Mode-ra gondolok itt, hanem bármilyen olyan feladat, ami picit a könnyű zene világába visz egy kórust, de hát azt is tudjuk, hogy ez messze nem példátlan, tehát rengeteg komoly zenei együttes, akár kórus, akár szimfonikus zenekar vállal, vagy készít saját maga a könnyűzenei projekteket, vagy vesz részt különböző könnyűzenei projektekben. Ma már valahogy ez a trend is megjelent így a zenei életben, de tényleg az egész világon, úgyhogy ilyen szempontból nem annyira meglepő ez. Amit én ki tudnék emelni, ami érdekes, hogy a férfikari hangzás minden vegyes kórushoz képest valahogy jobban passzol szerintem ahhoz a zenei világhoz, amit a Depeche Mode képvisel mondjuk így a 80-as évek
ütős,
óta már.
Ütős, erős hangzások.
Meg a sötét hangzása.
Meg a sötét hangzás.
Igen, meg a sötét hangzása, így van, ami nagyon passzol egy ilyen világhoz, amit a Depeche Mode én azt mondom, hogy kitalált, nyilván megvoltak az ő zenéjüknek is az előzményeik, és nekik is volt miből inspirálódni, de hát az ő zenéjüknek szerintem ez a titka, az a fajta, azok a színek, amiket ők kitaláltak, ez utánozhatatlan. Egy Depeche Mode számot, ha nem hallottam még életemben, két ütemben megmondom, hogy az. Igen. Tehát akkor is, hogyha nem hallottam még. Mert
jó, hát innek te megvan tudják. A Depeche Mode keresztetek, tehát...
Meg, az biztos, igen.
Egyébként pont ide citált, amikor jöttem ma reggel, akkor én is úgy belenéztem az én kis zenei gyűjteményembe, és pont tudtam, hogy van egy együttesök, a női kar, egyébként a Skull and Kolachny Brothers, akik egyébként pont ebben a pillanatban pont YouTube dalokat dolgoztak föl, és amit te mondtál, pontosan harmóniában van azzal, hogy egy női kar sokkal puhábban tud azokhoz a balladisztikus lélekhez szóló dalokhoz nyúlni, de egy Depeche Mode, az én is azt gondolom, hogy ha már kórus, akkor férfi kar.
Na, hát annak örülök akkor, hogy ez kifele is így, vagy máshol is így jön le, mert én is azt éreztem, hogy ettől viszont mindenképpen hiteles, hogy kifejezetten férfi karral szólalnak meg bizonyos témák, sőt kiegészítő idézőjelesen hangszerként jelenik meg a zenéjükben.
Na most ugye az volt a legnagyobb problémátok, hogy a zenekar tagjai nem érnek rá, mert ha ráértek volna, akkor persze ők lépnének föl itt a színpadon, úgyhogy kénytelenek voltatok megkeresni azokat a művészeket, énekeseket, akik egyébként kellő alázattal és kellő tudással tolmácsolják ezeket a dalokat. Hogyan választottak ki, és kik ők?
Igen, ez Depeche Mode szerető emberekkel beszélgettem én is, kollégáim is, és ez egy ilyen örök kérdője sokaknál, hogy történt a kiválasztás, vagy akiket felkértünk. Igen, a casting, így is hívhatjuk, igen. És hogy hát az nem, tehát nem volt soha elsődleges cél. Én úgy gondolkoztam, hogy nem az az elsődleges célpont, hogyha felkérünk egy énekes, hogy most ő annó fekete bőrcsekibe teljesen átérezve élte a tinédzser korszakát, tehát hogy Depeche Mode poszterek voltak-e a falán. Hogy nem. Nyilván az fontos, hogy az adott énekes azért a szerencsés, ha lelkületéből, zeneízléséből kifolyólag nagyon tud azonosulni a Depeche Mode-dal, tud róla, szereti, de hogy az elsőleges szép pont az volt, hogy amikor konkrét dalok setlistet formáltuk, akkor már villantak be azok a tehetséges előadó művészek, akik úgy tudtuk, hogy a lehető legélménydúsabban tudják ezt előadni. Tehát, hogy egy énekes, amikor kiáll a színpadra, és megszólal itt a fő headliner, ugye a férfi kar, és a szimfonikus, tehát a zene, de ott áll a frontvonalon a szólista, aki szerintem nagyon fontos, hogy a kisugárzása, a tehetsége által úgy adja elő ezt a dalt, mert a dalok és a Depeche Mode is ettől izgalmas, hogy érzéseket közvetítenek. Tehát azok a karcos dalszövegek, amiket a Martin írt, a zene, ami ugye mögötte kibontakozik, ahhoz kell egy olyan tehetség, egy olyan hang, egy olyan kisugárzás, ami úgy összességébe vágja melbe az embert, mert ettől szép a zene szerintem.
Hát a melbevágás abból a szempontból is képbe jöhet, hogy egy covert, vagyis egy újragondolást hogyan alkotunk meg. Én nagyon sok covert hallgatok, de például azokat úgy mindig mellőzöm, akik ugyanúgy próbálják meg elénekelni a dalt. Az az izgalmas, aki kifordítja a dalt a bőréből, aztán fordítva veszi föl. Mindenki számára ide egy citálható példa, amikor Paul Anka ugye Bon Jovit énekelt swingbe, és utána nagyon-nagyon sokan jöttek azok az előadók, akik teljesen átformálták az egészet. És itt ugye, Ricsi, a te feladatod volt az, hogy ha cover, akkor legyen cover, de mennyire lehessen elrugaszkodni azoktól az alapoktól.
Ez volt a legnehezebb.
Illetve megdobálnak-e majd azok a Depeche Mode rajongók, záptojással?
Így van, ez itt a nagy kérdés, mert ugye azért a Depeche Mode rajongók rendkívül érzékenyek erre. Magyarországon meg pláne, ez sokáig fejtegettem, hogy mi az oka annak, hogy a Depeche Mode kedvelői szerintem erősebben kötődnek a Depeche Mode, mint bármelyik más zenekarnak a követői, fannyai, mert az valószínűleg azért, mert egy rendkívül szenzitív zenéről van szó, és ahogy az előbb is beszéltünk róla, hogy egy nagyon erős karaktert ad a zenéjük, vagy a karakterrel bír a zenéjük. Ezért van egy, hát az, hogy a maguknak a Depeche Mode-osnak és 80-as években az én gyerekkoromban is voltak a módosok, akik egyfajta nagyon erős identitással bírtak, tehát ez egy identitást adott nekik, és valahogy azt vezettem le, hogy azért, mert a Depeche Mode zenéje magának, a Depeche Mode-nak ad egy nagyon erős identitást, mert nem nagyon van ahhoz hasonló végső produktum a zenei piacon, vagy akkoriban is, ők ilyen nagyon úttörők voltak.
Voltak abban, éppen ami... minden zenekar ilyenné szeretne válni, és minden előadó.
És nem is példátlan, csak valahogy az ő esetükben szerintem valahogy extrém módon erős ez. Pont ezért, amit az előbb néztünk, hogy így két hangból meg lehet mondani, hogy Depeche Mode, és ezért nagyon-nagyon veszélyes kérdés, hogy mekkora darásfészekben nyúlunk bele, hogyha egy coverben gondolkodunk, uh-huh. mert azért ez ugye van, aki azt mondja, hogy nem akarja ezt máshogy hallani. Nagyon sokan vagyok, én nem akarom ezt máshogy hallani, én csak úgy akarom hallani. Hát nyilván, ha valaki ahhoz ragaszkodik, akkor nem. De akkor nem is, tehát akkor nem őket lehet megnyerni ez a dologgal, és nem is nekik lehet ez érdekes, hanem inkább az a kérdés, hogy mi, akik ezt vállaljuk, akik ezt végigforgattuk magunkban, hogy érdemes ennek neki menni, meg tudjuk-e találni azt a fajta balanszt, ami mindenképpen el fog ugye deformálódni valamennyire, de a deformálódás az nem negatív jelző, uh-huh. de valamennyire megváltoztatja az, hogy egy hangszerként, idézőjelesen megjelenik egy szimfonikus zenekar, egy másik hangszerként, egy férfikar is a dologban, de ez kiegészítő legyen, és ne egy szimfonikus feldolgozás jöjjön belőle létre, hanem a Depeche Mode-ot adják elő zenészek, teljesen indokolt szerintem, hogy egy évtizedek óta, sok-sok évtizedek létező aktív zenekar esetében, hogy a zenei világ különböző szegmensei tiszteletüket tegyék gyakorlatilag a Depeche Mode világában, mert ez fog megtörténni november 27-en, ha úgy vesszük, úgy, hogy lehetőség szerint ebből ne egy szimfonikus koncert jön létre, hanem egy olyan koncert, ahol különböző zenészek, nagyszerű zenészek jönnek össze a színpadon, és Depeche Mode-ot játszanak el, köztük szimfonikus zenekar és férfi kórus is, és ez mást jelent.
Egyébként ugye szerencsére már egy-két előadási foszlány már fölkerül, tehát igen, az interneten meg lehet nézni, tehát akinek averziói vannak, vagy éppen arra kíváncsi, hogy mit vár, bele kell hallgatni, és azt valóban látja,
hogy
tehát oké, jön a tutti, nem jön a tutti végig az első hegedűsöktől, aztán válaszolnak rá majd a csellisták, hanem ez egy olyan szép kollaboráció, amelyikből igen, a dalokat hoztátok.
Egy van benne.
Igen. Ugye elkezdtünk itt szakmázni, csak beléd szorított, vagy toltam a szót, Balázs, előadókról. Tehát akiket kiválasztottatok, mert azt nekiálltunk
itt kaverezni. Jó, hát már előadóknál tartunk, nagyon-nagyon hálásak lehetünk, nagyon örülünk, hogy, hogy például a Borlai Gergő hozza létre ezeket a dalokat. Tehát ő lesz a produkció dobosa, és ő a zenei producere is, a Ricsivel együtt folyamatosan egyeztetve, ahogy előbb említettük, tehát a Borlai Gergő hihetetlen alázattal nyúlt ezekhez a dalokhoz, hogy amikor megszólal a Walking in My Shoes, a Personal Jesus, vagy Never Let Me Down Again sorolhatnánk, azok, tehát azok az eredeti hangok, azok nem fognak el, azok ott lesznek. Azok dübörögve megszólalnak, csak hogy a Ricsi szokott fogalmazni, mint egy szobornál, egy olyan részére világítunk rá a lámpával, a szimfonikus zenekar, akik hangszerként érkeznek meg még pluszba, vagy a férfikarra, vagy valamelyik dalnál egyik sem, hogy megmarad a zenei, eredeti zeneiség. Egyébként nagy részt női érdekes, ez is valahogy kialakult, hogy nagyon nem szerettünk volna utánozni a szólista énekesek.
Hát ezért ellenpontoztátok a fiúkat, meg a férfi koros nőjét, így van pontosan.
Sok-sok női energia megjelent rendkívül, de vannak férfiak is, de fantasztikus csapat, tehát Radics Gigi, Fehér Lili zongoraművész és énekesnő, Pásztor Anna, ő nagyon nagy módos, ő nagyon, nagyon éli ezt a dolgot, Ruzsa Magdi, Radics Gigi, Arany Timi, fantasztikus tehetség.
Azért vannak fiúk
kiváló
is.
És vannak ugye a fiúk, de nem utolsó sorban Papszabi, Molnár Tomi, Fehér Balázs, lesz fellép majd Begi is a saját verzióival, mint DJ a Lotfi Begi, hatalmas alázattal áll ő is ehhez és szenvedéllyel, imádja a Depeche Mode-ot, a Bernáti Zsiga live-ektel, egy nagyon érdekes performance lesz, Arany Timivel együtt fogják előadni. Szóval hatalmas
hát igen,
a
ez a skála nagyon színes, a rockerektől elkezdve a pop divákon át, ugye az alternatív is megszólal, ez is azt jelenti, hogy a Depeche Mode művészete egy olyan tégely, amelyikben egyébként mindenki tökéletesen meg tud élni, és tökéletesen meg tudja valósítani önmagát.
És még hagyd térjek ki egy dologra, hogy említetted, az nagyon megfogott, igen, hogy most előadhatnánk ezt úgy is, hogy egy tribűt és leutánozzuk, és mindenki utánoz, és megidézzük. Ez is jól sülhet el, de ez nem ez a műfaj, és ezt még tovább gazdagítja azt, hogy egy óriás monumentális lettfal lesz a háttérben, mint díszlet. A Domba nem is volt ekkor, 1000 négyzetméter, hatalmas lesz. Viszont a monumentalitásához képest nem színes, megszokott, nagyon villódzó tartalmakat szeretnénk, hanem ott egy ilyen hatalmas shortfilmekből összeállt, leforgatott filmekből álló füzér lesz, aminek lesz egy kiindulási és egy végpontja, ami az emberi halált helyezi középpontba. Ez nagyon fontos téma, a Depeche Mode-ot is ez hatja át az utolsó albumánál is, szerintem is nagyon érdekes téma a halál, igen. Most a mexikói rendezőtől kijött a Depeche Mode koncertfilm, ami mellette van egy dokumentarista szál, és egy elmélkedés erről az elmúlásról, a halálról, és hogy milyen utána, és mivel Dave Gahan is ezt átélt, azt hiszem, ez rendkívül izgalmassá teszi, tehát én, mint rendező, én itt élhetem még ki magam, hogy adjunk valami olyat, bontakozzon ki a maga visszafogottságával és diszkréciójával a háttérben, hogy még teljesebbé teszi ezt a képet.
Petke Balázzsal, a 101 hang Depeche Mode Tribute koncert rendezőjével és ötletgazdájával, illetve Riederauer Richard karmesterrel, a Nemzeti Férfi Kar vezetőjével Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán már könyvet ajánlunk, maradjanak velünk itt a trend.